A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Ámen. Isten igéjét olvasom közöttetek János evangélium a 9. részéből, a 9. rész első 17 versét. Ahogy mondtam is, ez volt bibliaolvasó kalauzunkban a tegnap és a mai ige szakasz. Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert, tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak. Sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle: Hogyan jött meg a látása? Ő ezt mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlást támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta szemeidet? Ő azt mondta, hogy próféta. Eddig Isten igéjéből az örökkévaló tegye áldottá szívünkben. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te gyógyító vagy. És köszönjük, hogy nem hiába imádkozunk hozzád. Köszönjük, hogy nem kell elcsüggednünk és nem kell feladnunk imádságainkat a betegeinkért. És tudjuk, hogy ez akkor is helyes, és akkor is jó, ha tesszük, hogyha nem mindig történik meg a gyógyulás. Mert Te sokféleképpen szólsz, sokféleképpen tehetsz bennünket látókká, és azokat is, akikért imádkozunk, a betegeinket is. Jézus, mi mégis most azért jöttünk, hogy a lelki vakságainkból gyógyíts meg bennünket. Add, hogy lássunk, Jézus. Te látod, hogy mennyi minden dologban vakok vagyunk, és hogy nem csak mások, és leginkább a hozzánk legközelebb állók mondogatják néha, hogy milyen vakok vagyunk, és mennyi mindent nem veszünk észre. Nem köszönjük, hogy Te is felhívod a figyelmünket erre, és Te tudsz igazán lelki értelemben, szívünk szerint látóvá tenni. Jöttünk át hozzád, bocsáss meg bűneinket, hogy helyre tudjad állítani a mi értelmünket, a mi gondolkodásunkat, hogy megnyugtasd érzelmi állapotunkat, amiben vagyunk, vagy amiből jöttünk a hétköznapokból, hogy te előtted megálljunk, elcsendesedjünk, csendesítsd le a mi szívünket a te szent lelked által. Adj tiszta gondolatokat, Urunk, add, hogy lássunk. Te vagy a világ világossága, Jézus, ezt mondtad magadról. Hát gyújtson most világosságot a mi értelmünkbe és szívünkbe a te igéd. És a te szent lelked által hadd kapjunk mindannyian személyes üzenetet tőled. Kérünk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket. Szóljon a te igéd, mert a te igéd élet és igazság. Ámen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található János evangélium a 9. részében, az előbb felolvasott szakaszban, és újraolvasom most a 11. vers második felét. Így tett tanúságot a meggyógyított vak. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megmosakodtam, és most látok. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, kedves testvérek, ezt a címet adtam a mai üzenetnek, vak voltam, de most már látok. És hát nyilvánvaló, főleg azok után, hogy a gyerekekkel együtt felelevenítettük ezt a történetet, hogy kétféle értelemben beszélhetünk vakságról. És nyilvánvaló, hogy Jézus a lelki vakságra akarja leginkább a figyelmünket fölhívni most, ezzel a történettel. Bár én azt gondolom, hogy bármilyen betegségben is van valaki közöttünk, vagy a családjainkban, őértük is imádkozhatunk úgy, azzal a reménységgel, hogy lehet, hogy Jézus könyörül rajtuk, és meggyógyítja őket. De ami ennél is fontosabb, hiszen a földi egészségünk, az egészségünk az csak a földi életünkre szól, de a lelki egészségünk, a lelki vakságunknak olyan következményei lehetnek, ami az örök életünkre is hatással van. Azt gondolom, testvérek, és hadd buzdítsam most újra a gyülekezetet arra, hogy olvassátok János evangéliumát. Hogy János evangélium olyan, mint egy nagy prédikáció, amit azért adott a Szentlélek Isten, hogy bizonyossá váljunk abban, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus. Hogy teljesen bizonyosságunk legyen Jézus Krisztus felől. Hogy ő ki, miért jött, és hogy ebben a hitben üdvösségünk legyen ő általa. És hát ugye az üdvösség az nem a földi életre szól. De nagyon fontos, hogy úgy éljük itt a földi életünket, hogy az örökké valóságra tekintsünk, mint a mi célunkat, mint a mi örökké való otthonunkat, úgy, ahogy tanúságot is tettek a hithősei, hogy nincs itt a földön maradandó városunk, de az eljövendőt keressük. És az eljövendőt keresni, az üdvösségre, az örökké valóságra nézni, azt nem lehet vakon. Nem lehet lelkileg vakon tenni. Azt gondolom tehát, hogy az eddigi témák folytatódnak a hét igéiben is, és ebben a történetben is. Újra előjön ez a feszültség, hogy Jézus szombaton gyógyított. Pedig Mózes törvénye szerint szombaton nem lehetett végezni ilyen jellegű tevékenységet. Persze, emlékeztek, múlt héten fölhívtam a figyelmet arra, hogy Jézus leleplezte a képmutatásukat, a törvénykezők, az ítélkezők képmutatását, akkor azt mondta, hogy hát ti szombatnapon körülmetélitek a fiaitokat, hogy a törvénynek eleget téve hogy a szövetség jele legyen a fiúkon, akkor mi a problémátok azzal, ha én szombaton megkönyörülök valakin és meggyógyítom? De ők újra vakok és süketek, és nem változtatnak a gondolataikon, most újra ezért a szombati gyógyításért veszik elő Jézust. Állítják bíróság elé ezt a születése óta vak koldust. Én azt gondolom, hogy többféle szimbolikus üzenete is van ennek a történetnek. Nem csak ebben a kettős értelemben, hogy lehet testi gyógyulás, és lehet lelki gyógyulás. Lehet fiziológiai értelemben meggyógyulni vakságból, és lehet lelki értelemben is meggyógyulni lelki vakságból. Hanem maga, ahogy történt ez a gyógyulás, ez is többféle nagyon fontos és szimbolikus üzenetet hordoz. Először is, ami biztos, hogy mindannyiunknak a figyelme megakadt, hogy itt egy betegen született emberről van szó. És amikor ránéztek a tanítványok, már nem tudni, hogy a tanítványok között valaki járt-e hasonló cipőben, mint ez az ember, vagy az ő szülei, de biztos, hogy beléjük nyilalt, beleéreztek ebben a helyzetben, hogy mit gondolhattak a szülei, amikor megszületett ez a gyermek. Hiszen itt egy betegen született gyermek esetéről van szó. És attól függetlenül, hogy bármilyen indítatásból bárki is kérdezné, hogy miért történt ez így, a szülőkben biztos, hogy ott volt elejétől fogva a kérdés, hogy miért kaptuk ezt a büntetést, vagy ezt a terhet, milyen vétket tettünk, amiért Isten így büntetett bennünket, melyikünk vétkezett. Ez egy olyan lelki folyamat, amit átélnek hívő és hitetlen szülők is. Ugye tudjuk azt, lelki gondozói gyakorlatból, hogy amikor betegen született gyermekről van szó, vagy egy tragikus kisgyermekkori halálesetről, akkor ott van az a eshetőség, és gyakran megtörténik, hogy a szülők egymást vádolva végül elválnak, és végül fölbomlik a házasság. Tehát ez egy olyan törvényszerű lelki folyamat, aminek a lépcsőjén mindenkinek át kell menni, aki ezt átélte. És ugye ezt nem csak egy betegen született gyerek okozhat, ilyen lelki folyamatot, ezt okozhat egy tartós betegség a családban, nem csak egy gyermeké, hanem egy másik családtagé, vagy valóban egy tragédia, egy autóbaleset következtében történő elhalálozás. És sokféle példát mondhatnánk, amikor ezen a lépcsőkön végig kell menni, és nem lehet ezeket a stációkat elspórolni. De először mindig az ember önmagát vádolja, hogy biztos én miattam, meg biztos ezért, vagy biztos azért. Most nemrég beszélgettem egy édesanyával, és ő is önmagát vádolja azért, mert a gyermeke beteg. És mindenféle dolgot fölidézett az életéből, még a terhesség alatt, hogy azt nem kellett volna csinálnom, ha azt tettem, ha nem tettem volna, ha nem dolgozok annyit, vagy nem megyek ide vagy oda, akkor biztos nem történt volna ez meg. És én is tanúságot tehetek, hogy mi is ugyanezen mentünk át Barnabás születése után, hogy először magunkat kezdtük vádolni, biztos mi miattunk, biztos valamiért büntet az Isten bennünket, aztán nyilván, hogy egymást is vádoltuk, ez a következő lépés, hogy miért történtek így a dolgok, és tulajdonképpen hiába telt el nem tudom hány év, 40 vagy 50 év, ugye a tanítványok újra rá kérdeznek a kérdésükkel erre a problémára, hogy ki vétkezett. Miért történt ez meg így, hogy így született ez az ember. És nagyon érdekes, hogy Jézus válaszában, mintha elterelné a szót. Mint hogyha azt mondaná, hogy hogy erre ne válaszoljunk, erre ne keressük a kérdést, erre a kérdésre ne keressük a választ. Ez az egyedi esetben mondom én azt, hogy azért történt ez így, hogy megmutassam rajta, Isten megmutassa rajta dicsőségét, azért történt ez így, és azért került az utamba ez az ember, hogy én most meggyógyítsam, és ezáltal egy újabb messiási jelet tegyek, hogy én vagyok a messiás, és nekem hatalmam van ilyeneket cselekedni, mint Isten fia. De én azt gondolom, hogy nem erről van szó. Tehát Jézus nem elterelte a szót, és azt mondta, hogy most ne menjünk bele ebbe a nehéz kérdésbe. Az biztos, hogy ez az egy ember azért van itt most, hogy megmutassam rajta Isten dicsőségét, és meggyógyítsam. Nyilván ennek is hatalmas üzenete van, hiszen látjuk, hogy egy sor ember fölfigyelt erre, és hogyha a hallgatóságot vesszük, lehet, hogy több száz vagy több ezer ember is meghallotta ezt az esetet, és ezen keresztül meglátta, hogy kicsoda Jézus, és mi áll az ő hatalmában, mindent megtehet, mint Isten, amit ő akar. Ugye ott voltak a szomszédok, ott voltak a szülei, a farizeusok, az írástudók, ott volt Jézus hallgatósága, ugye, aki követte őt és hallgatta az ő tanítását. De erre még majd visszatérünk, hogy reagáltak erre a csodára az emberek. De hogy visszatérünk a kérdésre, nyilvánvaló, hogy erre a kérdésre, hogy ki vétkezett, és hogy Isten miért adta ezt, hogy próbaként, a szülők hitének próbájaként, vagy büntetésként, ez olyan kérdés, amire itt a Földön nem tudunk választ adni. Nyilván, ha eldöntendő kérdésként tesszük föl, akkor mindegyik ilyen kérdés azt mondanánk, hogy igen, valószínű igen, hát bűnösek a szülei, hát mindenki bűnös, én is bűnös vagyok, meg te is. Hát nyilván kaphatták ezért is büntetésként. Hit próba? Hát ez is lehet. Én is hiszek, meg te is hiszel, meg a szülei is hittek ennek a vaknak, nem tagadtak. Lehet, hogy a hitük próbájaként. Tehát mi erre a válasz? Mindegyikre azt mondjuk, hogy igen, azért történt. Vagy azt mondjuk, hogy nem, az lehetetlen. De kik vagyunk mi, hogy mi ezt megítéljük? Jézus bizonyára tudta volna szó szerint a választ, de nem mondta el. Csak erre célzott, hogy most ezen az emberen megmutatja az Úr az ő dicsőségét, és meggyógyította. De ez nem mindenkivel történik meg, hiszen a csoda, az épp attól csoda, hogy nem mindig mindenkivel történik meg, és nem mindig úgy, ahogy mi gondoljuk. Mert egy ilyen esetben azt gondoljuk, hogy az a csoda, hogyha valaki meggyógyul teljesen. Ha nem gyógyult meg, akkor nem történt meg ez a csoda. De vannak olyan esetek, amikor maga az élet is csoda. Ha visszatérhetnék Barnabás fiunk esetére, ugye tudjátok, hogy a Down-szindróma nagyon széles spektrumon mozog. Vannak olyan kicsi gyermekek, akik születésük után nem sokkal meghalnak. Vannak olyanok, akik 3 éves korukra 3 szívműtéten esnek el, és meghalnak. És vannak olyan gyerekek, akik úgy élnek le egy egész életet, olyan szellemi és testi fogyatékossággal, hogy a szülők alig tudják ezt vállalni, vagy majd bele roppannak, hogy éljenek ezzel. Tehát sokféle dolog történhetett volna Barnabással is. Tehát számunkra például az csoda, hogy bár ő dános, de egészséges. És nem kell a szívét műteni, és egyelőre más se kell műteni, és látjátok a szemetek előtt, hogy milyen áldott és csodálatos az ő jelenléte közöttünk. És ez egyáltalán nem törvényszerű, hogy ennek így kellett történnie. Számukra ez csoda. És bár nyilván, amikor ő megszületett, és amikor egyből rámondták azt, hogy ő 90%, 99% hogy az, de még eltelt pár hét, amíg az megszülettek az eredmények, ugye amíg biztosra beazonosították, addig én úgy imádkoztam, hogy Uram, én arra fogadok, hogy 1% az esély arra, hogy ő dános, és 99% hogy nem. És hogy én hiszem, hogy nem az, és hiszem, hogy te meg tudod gyógyítani. És az, hogy nem az lett az eredmény, hogy ő tényleg nem dános, csak bizonyos típusos jeleket mutat, és hogy nem teljesen egészséges, én nem mondom azt most, mai napig se, hogy nem történt csoda. Mert lehet, hogy történt. Számukra az csoda, hogy ő egy egészséges, és egy ilyen gyermek, amilyen. Ez nagyon nehéz terület, és nagyon nehéz dologra kérdeztek rá a tanítványok. De Jézus, mintha azt mondta volna, hogy kérj erőt, ha ebben, ha ilyen helyzetben kerülsz, akkor ne ezeket a kérdéseket tedd föl újra magadnak, hogy ki vétkezett, vagy ez most próba, vagy hogy én vétkeztem, vagy a házastársam vétkezett, vagy a családból, az elődök, nem tudom, hanyadik generáció miatt történt, hogy lecsorgott ez az átok, vagy én nem tudom, mit szoktunk gondolni, és azért lett az, hanem ne ezeket kérdezd, mert csak az önvád, vagy egymás vádolása marad, hanem kérj erőt Istenhez, a próbához. És a kérdések helyett kérjél látást, hogy mit kell tenned ebben a helyzetben, mit kell kezdened ezzel a helyzettel. Kérd azt, amit a vak egy másik történetben, egy másik beteg mondta, hogy add Uram, hogy lássak. Azt kérem Jézus, hogy lássak. Kérjük azt, hogy láss. Ugye azt mondta nekünk az apostoli tanúságtétel, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a fiúság lelkét adta nekünk az Isten. Lehet, hogy a nehéz kérdéseidre nem tudsz választ kapni, se eldöntendőt, se részletes magyarázatot, se igent vagy nemet, se azt, hogy na ez miért történt, de ezt mindig kérhetsz. Kérhetsz erőt, kérhetsz szeretetet, és kérhetsz látást, hogy Isten gyógyítson meg abból a lelki vakságból, ami miatt nem látod, hogy miért vagy ebben a helyzetben, és hogy mit kell tenned. Jézus egy másik értelemben, de beszél olyan időről, olyan időszakról, amikor sötétség borul az elmékre, a szívekre és a lelkekre. Ugye, miután meggyógyította, vagy jelezte, hogy meg fogja gyógyítani ezt a vakot, akkor mondta, hogy amíg világosság van, amíg itt vagyok közöttetek, amíg itt vagyok közöttetek, mint a világ világossága, addig azt kell cselekednem, amit az Atyám bízott rám. Mert lesz majd olyan időszak, amikor sötétség lesz, és sötétség borul a szívekre, elmékre és a lelkekre. És ugye, ha megnézzük, hogy miről is van itt szó, akkor mondhatjuk, hogy igen, a történelemben újra és újra vannak olyan időszakok, mikor az emberek süketek, vakok és kemények, és megáltalkodottak, és te a fejed tetejére állhatsz, akkor se fogják érteni a hozzájuk szóló Isten üzenetet. De vannak idők, amikor pedig látnak, amikor szól az ige. És én ezt azért mondom el, nem azért, hogy én most beazonosítsam, vagy értékeljem, hogy ez a történelmi szakasz, ez most mi. Hanem azért szólok, hogy ha te valami miatt vakságban vagy, vagy akár a lelkedet ilyen sebek és ilyen kérdések gyötrik valami miatt, ami történt veled, akkor amíg szól hozzád a világ világossága, Jézus Krisztus, és amíg nem jön el egy olyan időszak az életedben, amikor lehet, hogy még keményebb lesz a szíved, és nem is akarsz látni és hallani, ne várd meg, hanem amíg Jézus szól hozzád, addig önts ki a szívedet, mondd el a sebeidet, a fájdalmaidat, és azt kérd, hogy Jézus add, hogy lássak. Mert ez a kulcs, hogy add, hogy lássak először, és ha látok, követni fogom azt, amit mondasz, Jézus. Ő a világ világossága. Ugye Jézus egy nagyon furcsa módon gyógyított, sarat csinált a nyálával. Erre aztán nehéz magyarázatot adni, hogy miért így gyógyított Jézus ebben a történetben. Az egyik magyarázat az az, hogy hogy Jézus még inkább ezzel fölhívta a figyelmét a hallgatóságnak, hogy ő messiásként cselekszik. Mert még az is benne van a törvényben, vagy annak a magyarázatában, hogy fazekaskodni se szabad szombatnapon. Nem kenheted össze a kezedet még egy kis agyaggal sem. És Jézus így sarat csinálva, agyagos, földes kézzel gyógyította meg ezt az embert. Hát nem tudom, hogy ennek olyan nagy üzenet jele van-e, de a másiknak biztos, amire Varga Zsolt is fölhívta a figyelmünket, emlékeztek, ő evangelizált 2 évvel ezelőtt itt a Budai úton, az ige hirdetései most is fönt vannak a honlapunkon, és ő azt mondta ezzel a történet kapcsán, hogy ennek szimbolikus üzenete van, mégpedig a megmosakodás. Az, hogy lássál. Ahhoz, hogy Jézus meggyógyíthasson a vakságodból, előtte meg kell mosakodnod lelkileg is, azaz bűnbánatban Isten elé kell járulnod. És engedned kell, hogy megmosson Jézus a te bűneidből. És hogyha megmosott Jézus a bűneidből, bűnbocsánatot kaptál, akkor kezdesz el látni. Úgy, ahogy a vak, hogy először megmosakodott, és aztán elkezdett látni. És mire újra visszament Jézushoz, már látott teljesen, és meggyógyult. Én azt gondolom, hogy ez az az üzenet, amire nagyon kell figyelnünk. Hogyha kéred Jézus, hogy add, hogy lássak abba a helyzetbe, amiben vagyok, először kérd, hogy mosson meg téged, mosson meg a bűneidből. Engedj neki. Hát ennyit a történetről, és most már tényleg csak egy-két záró gondolat, amire utaltam is, hogy hogy reagáltak erre a csodára Jézus hallgatósága. Ugye beszéltünk a szomszédokról, Jézus szülei, a vakon született ember szüleiről, a farizeusokról és az írástudokról, és ugye itt van maga ez a meggyógyított ember. Jézus ezt megtette, nyilvánvaló jelként, hatalmas csodaként. A szomszédok meglepődtek ezen a dolgon, de szkeptikusak maradtak. És ugye gondolkodtak, hogy tényleg az volt, ez az ember volt az, aki itt kódult mindig az ajtónk mellett a szomszédba, vagy ez egy másik, csak hasonlít hozzá. Tehát végül is nem hittek. A farizeusok nemhogy nem hittek, hanem ítélkeztek. És azt mondták, hogy na most látjuk igazán, hogy nem Istentől van Jézus, mert szombaton gyógyított, aki Mózes törvényét nem tartja meg úgy, ahogy mi gondoljuk, az nem Istentől van, ezért elvetjük Jézust. Ugye a szülőknek érdekes a hite, a szülők hittek. És azt mondták, hogy igen, ez a mi fiunk, és igen, Jézus gyógyította meg a mi fiunkat, de ezt féltek nyíltan megvallani azért, hogy kinek közösítsék őket a zsinagógából. Hiszen ez volt a legenyhébb büntetés, amit kaphattak, hogyha valaki nem tartja meg a Mózes törvényét, és azt nem ismeri el, akkor azt ki kell zárni a zsinagógából. A szülők féltek, nem akartak kizáródni a gyülekezetből, féltek megvallani azt, hogy igen, hiszünk Jézusban most már, mert meggyógyította a fiunkat. Vak volt, és most már lát. És mi ismerjük őt, hiszen a mi fiunk, és már évtizedek óta koldul. Aztán a negyedik, ugye, a meggyógyított ember, és ugye utaltam már arra, hogy milyen csodálatos növekvő hite lett ennek a meggyógyítottnak. Ugye megmosakodott. Engedte, hogy Jézus meggyógyítsa. Engedett aztán később Jézusnak, hogy a bűneiből is megmossa őt. És ugye az ő növekvő hitének, aminek csak az első stációit látjuk. Hiszen olvassátok majd el a holnapi, meg a holnap utáni szakaszt is, mert nem nincs vége a történetnek, még 2 napig a vakon született ember meggyógyítása történetét olvashatjuk, hogy növekszik a hite. Azt megtette, amit Jézus mondott, megmosakodott, látott és hitt. és visszament Jézushoz később, és dicsőítette Jézust Istenként. És vállalta azt is, hogy ezért kiközösítették őt az ítélkezők és a képmutatók. Ezzel van vége egyébként a történetnek, hogy a hitéért kiközösítették. De mégis életet nyert. Nem csak, hogy meggyógyult, hanem új életet nyert, olyan életet, aminek nincs vége, nem lesz vége itt a Földön, hanem örök életet és üdvösséget nyert. És nem tagadott, hanem nyíltan megvallotta többszöri számon kérésre is, hogy őt Jézus gyógyította meg, és hogy ő hisz. Azért irattak meg nekünk ezek tehát testvérek, hogy ebben a hitben üdvösségünk legyen Jézus által nekünk is, és gyógyuló szívünk, és gyógyuló életünk. Engedjük, hogy Jézus helyreállítsa az életünket. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy elküldted Jézust, és hogy ti egyek vagytok, és hogy ő az Atya a te akaratodat követte. És köszönjük, Urunk, hogy ő ma is gyógyít. Sőt, de csodálatosan jelen vagy szent lelked által is közöttünk. Kérünk téged, hogy ha megmutattad a vakságainkat, akkor gyógyíts meg bennünket ezekből a vakságokból. De hogyha nem láttuk meg a vakságainkat, akkor pedig kérünk, hogy mosd meg bennünket, Jézus. Hogy akkor hadd jöhessünk hozzád a mi bűneinkkel, a mi elrontott dolgainkkal, azok következményeivel, hogy te megmosd bennünket. Hogy miután megmostál bennünket, megbocsátottad a mi bűnünket, mi is elkezdhessünk látni. Te látod, hogy mire van szükségünk, és hogy te kit, mire indítottál, és mire hívod. Köszönjük, Urunk, hogy te cselekedni fogsz, és hogy egyetlen te benned bízó, őszinte imánk se hull a földre, hanem lesz hatása. És hogy te cselekszel, Atyánk, aki sokszor számunkra titkon vagy, és nem látunk, vagy nem tapasztalunk meg, hát te mégis munkálkodsz. Köszönjük azt a sok-sok csodát, amit tettél már eddig is az életünkben, családjaink, szeretteink életében. Köszönjük azokat is, amiket nem vettünk észre, és nem láttunk meg. De Urunk, most azért is vagyunk itt, hogy elfogadjuk azokat a történéseket is, amiket nem értettünk meg, amik miatt harag van bennünk talán feléd, ami miatt keserűek vagyunk, vagy kemények, vagy néha még ki is mondjuk azt, hogy hát Istenünk, azért nem kellett volna, hogy ennyire törődj velünk, vagy hogy ez történjen, vagy az történjen. Urunk, te ismersz bennünket. És köszönjük, hogy mindazok ellenére, hogy mi vakok vagyunk, hálátlanok, kemények, és sok vád van a szívünkben, és tele vagyunk hazugságokkal, és azok ellenére szeretsz bennünket, és meg akarsz gyógyítani. Bocsáss meg bűneinket, Jézus, a te golgotai kereszt áldozatodért, megöletett testedért, kiontott véredért, töröld el a mi hamisságainkat, és Urunk, add, hogy kezdjünk látni, hogy te taníthass bennünket tovább. Add ezt meg nekünk, Jézus, gyógyítsd a mi életünket. Add, hogy imádkozzunk családjainkért, betegekért, elveszettekért, még a megáltalkodott keményekért is. Add, hogy küzdjünk úgy, ahogy te fölvállaltad ezt a küzdelmet, és ma is teszed az Atya jobbján. Urunk, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, bocsáss meg bűneinket, add a te lelkedet, add, hogy lássunk, add, hogy értsük a te igédet a továbbiakban is, és hogy vágyjunk a te igéd tanulására, olvasására, hallgatására, hogy gyógyíthass bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, és pedig vegyük az áldást. Békesség a testvéreknek és szeretet. Hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.